hogyan támadjuk a sajnálkozó szívet, a sajnálatot. Ugye? És mondtam, hogy majd beszélünk róla. Elárulom. Úgy támadjuk ezt a sajnálkozó szívet, hogy van egy egészséges látásunk arról, hogy a saját pénzünkről. Oké, a sajnálkozó szív, ez csak ismétlésképpen, mert hogy nem voltatok itt akkor, ez az, amikor, ugye az önző szívről beszéltünk múlt héten, hogy nem adok, mert akkor nekem nincs, meg akkor nem tudok magamra költeni. A sajnálkozó szív az meg utána támad, miután adtam valamiért, vagy lelkes voltam, de utána sajnálom, hogy adtam. Oké, tehát ez az önző az előtte, a sajnálkozó utána támad. Az adakozás után. Úgyhogy, hogyan támadjuk? Úgyhogy van egy egészséges látásom a saját pénzemről. Na most, ki az, aki gyorsan tudna nekem adni 5000 forintot? Petikém, hozzá. De örökbe nekem adni. Örökbe idehozod. Kösz. Na, Katám. Ezt még megbeszélitek, mi? Szerintetek miért jelentkezett ő legelőször? És miért volt ilyen gyors? Hát azért, mert az előbb odaadtam neki, és megkértem, hogy amikor kérem, akkor hozza ki. Ugye? Na. Tehát azért volt ennyire készséges, örömteli és könnyed, mert nem az ő pénzét adta. Megtartani mi? Oké, tehát egy egészséges látás a saját pénzünkről. Erről beszélünk. És tehát boldogan adta, mert tudta, hogy nem az övé. És tudod, ugyanez igaz mindenünkre, amink van. Hogy ez nem a miénk. Ez az egészséges látásmód arról, amink van, hogy ez nem a miénk. Tehát minden isteni. Mi igazából csak az ő megbízottjai vagyunk, a sáfárai vagyunk. Mindazzal, amivel meg... Tehát amink van, azt Isten ránk bízta. Úgyhogy ha megértjük, hogy minden isteni, akkor könnyebb odaadnunk neki azt, amit kér tőlünk. Könnyen. Nem sajnálkozunk miatta. Nem sajnáljuk. Mert ez az övé volt első körben, mert nem is a miénk volt. És amikor látok mondjuk egy önző keresztényt, akkor tudom, hogy vagy nem érti ezt az elvet, vagy elfelejtette ezt az elvet. Hogy semmi nem az övé, hanem Istené. Yes. Tehát egy önző keresztény úgy bánik a pénzével, mint egy tulajdonos. Nem úgy, mint egy sáfár, aki meg van bízva, hogy menedzselje azt a pénzt. Amúgy nem nekem adta a pénzt, amit kihozott, csak visszahozta azt, ami az enyém. Oké, tehát ezért mondom, hogy ha egészséges módon látjuk a pénzünket, akkor teljesen másképp fog a szívünk reagálni dolgokra. Azzal kapcsolatosan, amivel kapcsolatosan, tehát Isten vezet bennünket. Isten a tulajdonos, és mi csak visszaadjuk neki azt, amit ő adott nekünk. Ami amúgy is az övé. Ja. Úgyhogy sajnáltad-e már azt, amit odaadtál? Biztosan. Én voltam így, hogy sajnáltam azt, amit odaadtam. Szomorkodtam én már az adományom miatt. De most ennek vége. Ha eddig ilyen volt, akkor most ennek vége lehet, mert ez a jó hír, hogy nem is a tiéd volt egyáltalán. Tehát nem a tiéd volt, amit adtál. Úgyhogy nincs mit sajnálnod. Nincs mit sajnálnod. Na, de ugrunk tovább a következő témánkhoz. A megfelelő dolgot tenni, ez nagyon gyakorlati lesz, és azt szerintem az egész gyakorlati volt, de mindegy. Tehát egy kicsit magunkról, volt, amikor volt két autónk, most is van, de az nem a miénk a második. De volt idő, amikor két autónk volt, és mind a kettőtnek fizettük a havonta részletét. Tehát nem a miénk volt, hanem a Mercantil banké, meg a Budapest banké. Tehát részletre vettük. Az egyik az munka miatt kellett, meg kellett egy nagy autó munkához. De abban az időszakban még volt egy csomó más tartozásunk is. Tehát a mosógépet részletre vettük, a számítógépet részletre vettük, szerintem még a telefonokban is volt valami. Volt két bevásárlókártya, ami fúra le volt pucolva. Úgyhogy nem véletlen, hogy aztán csak egy Suzuki-nk lett a legvégén, mikor kitakarítottuk a pénzügyeinket. És arra indított Isten, hogy tegyük a következő három dolgot. Egy, első lépés, kerülj ki az adósságból. Aztán a második dolog, amire vezetett Isten, hogy sosem manipulálj másokat az adakozásra. Majd elmagyarázom, mind a háromról fogok beszélni most. Jó, tehát a következő egy óra az erről fog szólni, erről a három dologról. Kerülj ki az adósságból, ne manipulálj másokat, harmadik, adakozz. Ez az a három olyan alappillér, ami aztán egy áldott élethez vezet. Egy áldott élethez vezet. Tehát ezek olyan alapvető anyagi alapelvek, hogy... Na mindegy, csapjunk bele. Tehát az első, kerülj ki az adósságba. Tehát mondom, a hülye döntésem ezek voltak. Két autó és részletre kölcsön adtam másoknak. Miért? Nem tudom, hát azt mondták, hogy vissza fogják adni. És nem adták. Tehát az egyik autó az 60 hónapos részlet volt, a másik 36 hónapos. És teljesen azt hittem, hogy milyen jól jártam velük. Pont akkor krepált be a nagy autónak az automata sebességváltója, ugye, ami az autó fele ára volt. Tehát az autó értékének a felébe került megjavítani, és aztán mire megjavítottam, utána annak a munkának vége is lett, amihez kellett az autó, úgyhogy el kellett adni. Na, mindegy, tehát mondom, volt két bevásárlókártya, mind a kettő 250 ezer forinttal tehát mínuszba, úgyhogy igazából, ha csak azt a minimális pénzt fizettük volna, amit ilyenkor előírnak, hogy csak azt a minimális pénzt fizess be, amit ők előírnak, akkor 80-90 éves koromban is még mindig fizetném, és még mindig mínuszba lennék. Mert ez úgy van meghatározva, hogy életed végig csak a kamatokat fizeted, a tőketartozás az még sehol nincs. Tehát olyan magas kamata van a bevásárlókártyáknak, hát hitelkártyának. De hát ugye úgy váltottam ki őket, hogy hát csak vészhelyzet esetén. Ugye? Tehát ez mindig így kezdődik. Így hívnak föl. Minden hónapban valamelyik bankból felhívnak, hogy örömhírt akarunk közölni magával, Botár Balázs úr, vagy mit tudom én, hogy 400 ezer forint hitelt megelőleg ez a bank önnek. Úgy tudom, másodnél, mivel kiemelt ügyfelünk 1 millió forintot, meghitelezünk. Köszönöm szépen, nem kérjük. Ja, tehát le lettek merítve, az egyiket kiegyenlítettem a másikkal, de hát, na mindegy, tehát, de aztán megint lemerítettem őket. Tehát brutális kamatok, hihetetlen mennyiségű pénzt adakoztunk a bankoknak. Tehát ha ez mind a gyülekezetbe jött volna, vagy csak egy külön számlán gyűlt volna, mint extra pénz, már az is rengeteg pénz lett volna, mint amennyit az emberek, meg mi is kamatra fizettünk. Úgyhogy tehát az apróbetűs részek a különböző pénzintézeteknél, ott a szerződésekben csak azért vannak, mert nem akarják, hogy tudd, hogy át leszel vágva. Tehát körülbelül így működik a dolog. Vedd meg most és fizess később, ugye ezekkel motiválnak, főleg most jönnek az ünnepek. Üzzed bele magad a vásárlásokba keményen. Tehát ez fantasztikus dolog, hogy már meg lehet, úgyhogy ki se fizetted. 0 forinttal elviheted. 0 forinttal is. Már ott virít a tévé, vagy a mit tudom én mi a szobádban, nézheted az ünnepi filmeket, úgyhogy nem fizettél semmit. Ja. És aztán már jól elhasznált a termék, és még mindig köhögöd a részleteket. Tehát nincs benne örömöd, mire kifizettem. Lehet venni a következőt. Tehát nincs egy felszabadult használat a dolgoknak, hanem folyamatosan ez alatt a nyomás alatt van. Tehát az autókban is ugyanez van, hogy 60 hónapos, tehát ilyen, vagy 120 hónapos részletet, már egy öreg csotrogány 500 000 forintot nem ér, mire kifizeted és megkönnyebbülsz, hogy na most van egy autóm. Megállt. Most megint vehetem fel a következőt. Na, tehát örület, hogy mibe belehajszoljuk magunkat, meg belehajszolnak, de persze mi engedjük ezt magunkkal csinálni. De a legalattomosabb az az, amikor többet költök, mint amit keresek. Tehát az emberek 99%-a eleget keres ahhoz, hogy valamilyen szinten, lehet, hogy szegényes szinten, de el tudjon lenni azzal, amilyen van, amit kap. De az emberek túlköltik magukat. Tehát többet költenek, mint amit keresnek. Azért, mert nincs elég bevétele ahhoz, amilyen életstílust szeretne élni. Él az álomvilágban, hogy nekem ez lehet, nekem ez kéne, az kéne, az jár, de közben a bevétel az nem tud fedezni egy ilyen életstílust. Úgyhogy így felélik a tartalékaikat, eladják a dolgaikat, belemennek a kölcsönökbe, örökölnek valamit, akkor azzal is ezt az életszínvonalat tartják fönn. Ismerek nem egy, nem kettő ilyen családot a keresztények között is, régi ismerősök között is, hogy rengeteg pénzük volt meg lakásuk, de egy bizonyos életstílus miatt pár év és hello, sziasztok, elszállt. Mert amúgy a bevételük még nem annyi volt, ahogy éltek. Vagyis, hogy amilyen életszínvonalat tudtak volna élni. Na mindegy. Úgyhogy eladtuk az autót, először a nagyot, a Suzuki megmaradt, azt nyüstöltük. De egy jó autó. Tehát, hogyha autóra van szükséged, és nem akarsz költeni autóra, se megvételre, se javításra, akkor vegyél Suzuki-t. Ez a Suzuki reklám. Nem fizetnek semmit, de ez a tapasztalatunk. Tehát tényleg 200 ezerért hozzájutsz egyhez, akár ilyen lépcsős hátulhoz is, és még elvisz téged évekig. Csak olajat kell időbe cserélni, meg a fékeket kell cserélni, meg mit tudom én. Tehát, és mi jól el voltunk. Azt hiszem, hogy 3 gyerek volt még. Igen. 3 gyerek babakocsival tudtunk menni nyaralni. Tehát úgy megoldottuk, hogy kell csomagolni, pakolni, nem nagy bőröndök. Tehát tudtuk, és boldogok voltunk, mert tudtuk, hogy Isten akaratában vagyunk. Tehát kijöttünk ezekből az adósságokból. Nem tudom, mennyi kellett, talán egy év, vagy másfél év kellett, hogy kikecmeregjünk ebből. Lehet azt mondani, hogy ehhez több idő kell. Persze függ attól is, hogy mennyi tartozása van az embernek, mennyi kintlévősége, tehát ez annak a függvénye is. De azért elmondom, hogy mi az, ami kellett ahhoz, hogy egy vagy másfél év alatt ki tudjunk jönni ebből. Tehát az első dolog, amit csináltunk, hogy nem vettünk semmit, csak a tényleg szükség volt rá. Tehát nagyon-nagyon szigorú év volt, vagy másfél év. Tehát nem vettünk, csak ha tényleg szükség. Nem jártunk sehová el. Enni még 2 havonta se, vagy 3 havonta se. Tehát nem költöttünk ilyesmi. Nem rendeltünk pizzát, vagy ilyesmi. Tehát semmi. Tehát puritán életet éltünk. Aszkéta életmódunk volt, de volt egy célunk. És Isten is megmutatta ezt, hogy ki kell jönni az adósságból. Se mozi, bár most se járunk sűrű moziba, de egyáltalán nem volt. Ja, úgyhogy ruhákkal is csinyán bántunk. Én még azóta is azokban a ruhákban járok. Tehát én még azóta is csinyán bánok, de hát négy nő mellett ugye ezért van hová költeni ruhákra. Például, ha elromlott valami műszaki cikk, amire nem volt igazán szükség, akkor tehát így nem működik a szagelszívónk se 6 éve a konyhában, mert tudod, elromlott, aztán nem veszünk oda újat. Azóta se vettünk, de ja, nem hiányzik. És volt egy költségvetésünk, tehát le volt írva, mi a bevételünk, mik a fix kiadásaink, tehát a számlák, mit tudom én, az iskola, osztálypénz, vagy akármi, tehát meg volt egy költségvetés, és meg volt, hogy mi van, mennyi pénzünk van, amiből kaját tudunk venni. Akár napra lebontra meg volt, hogy mit tudom én, 2000-ből, vagy 1500-ból ki kell hozni ezt a napot, vagy egy 1000-esből kell kihozni ezt a napot. Ja, úgyhogy azért ez szűkös évek voltak, de eltökéltük, hogy kijövünk abból az adósságból, mindegy, hogy mennyi ideig tart is. Nem tudtam, hogy mikor érjük el a zéró pontot, hogy jó van, most már szuper, de azt mondtuk a szívünkbe, hogy urunk, ezt most komolyan vesszük. Ja, és igazából megmutattuk, hogy komolyan vesszük, mert betartottuk. És ez fontos, hogy lehet érzem, hogy meg kéne húzni ezt a nadrágszíjat, de sokan azt mondják, hogy ki akarnak jönni az adósságból, de nem változtatnak az életmódjukon. És ugyanott vannak. Még mindig ugyanúgy rendelnek kaját, vagy elmennek enni, vagy nem tudnak nemet mondani, mikor bemennek a plázába, vagy az Árkádba, és ruhát venni, vagy ott marad még mindig a cigaretta, vagy az ital, vagy a mit tudom én mi. Mit tudom én mi. Tehát de akkor is el kell menni, mert mindig is mentünk nyaralni, úgyhogy idén is el kell menni. Nem, akkor abban az évben nincs nyaralás, akkor semmi nincs. Zéro, mert ki kell nullázzuk magunkat. És aztán új kölcsönöket vesznek inkább föl, ismerősöktől, gyors kölcsönök, provident, stb. Ja, és csak baj van. Csak még nagyobb baj van. Kinek van tartozása közületek? Ilyen banki, ahol még kölyögtök részleteket. Van. Aha, kocsi. Ja. Tehát ott nincs. Hát, telefonos vagy ilyesmi műszaki cikk, nulla. Jó, szuper. Yeah! Tehát gondolom szeretnétek kijönni belőle, nem? Tehát milyen jó lenne már eljutni a végére, hogyha már nem kéne. Ja. És rengeteg embert tehát láttam, hogy kínlódnak, és eszük ágában nem lett volna tanácsot kérni, hogy mint. És vagy eljutottak a tanácskérésig, leültünk, és akkor elmondtam, hogy jó, hát az autótok 1,5 milliót ér, akkor lehet, hogy ezt el kéne adni, és venni 300 000-ért egyet, az is gurul, és el fog vinni mindenhová. De akkor mindjárt van 1,2 milliót. Hát abból rögtön 3 csapat el tud zárni. Mert mit tudom, fővázoltak, vagy 6 csapat. Oké, volt ott ilyen lakáshitel, ami sokkal nagyobb összeg, meg mit tudom én, de legalább a 3, vagy a családi kölcsönök, amik különböző ismerősök előtt égtek, mint a rejszták már évek óta, mert nem bírták kifizetni. És ez pont elég lett volna minden. És akkor hát... Volt olyan is, ahol meghallgattak rám. Hát annak örültem. De ez volt a ritkább eset. Vagy tudod, add el a házad, vagy a lakásod, és költöz kisebbe. És ki tudod nullázni magad. És sokkal jobb nullán lenni, mint ja, nagy házban fulladósan. Ja. Tehát ezek radikális lépések, de enélkül nem fog menni. Enélkül nem megy. Enélkül nem lehet kijönni. Tehát radikális lépésekre van szükség. És el tudsz jutni oda, hogy már nincs nyomás rajtad. Sőt, szabadságod lesz arra, hogy adj. Mert ez a mai világ, amelyik állandóan teher alá tesz bennünket, kölcsönök, meg hitelek, meg mindenféle okossággal, ez is az ellen dolgozik, hogy adjunk. És ezt a szabad, bővölködő életet éljük, amire Isten elhívott bennünket. Ja, úgyhogy... És egyébként arra jöttem rá, hogy az igazi életszínvonal az nem változik. Amikor mondjuk egy házból, mondjuk egy lakásba, vagy egy nagyobb lakásba, egy kisebb lakásba költöznek. Mert az igazi életszínvonal az mi? Hogy van örömöm, van otthonom, van nyugalmam, most már nincs tartozásom, vagy érted, vagy békesség van a házban, és nem az a nyomás, ami lehet, hogy egy mérete miatt, vagy az építése miatt olyan, amilyen, de nem az az igazi életszínvonal, hanem az, amit belül meg tudunk élni ott, ahol vagyunk. Ja, úgyhogy radikális. Radikális lépések. Az a helyzet, hogy az, hogy egy adakozó életmódot folytassunk, az életmódunkon változtatni kell, mert ha változtatunk az életmódunkon, úgy lesz majd pénzünk, vagy úgy lesznek dolgaink, amit adhatunk. Hogy változtatunk dolgokon. És tehát olyan dolgok történnek, vagy történtek ebben az időszakban, amikor így hűségesek voltunk ezen a döntésen, hogy kijönni az adósságba, hogy valaki rendszeresen elkezdett bennünket támogatni, havi 50.000 forinttal, vagy megjelentek ilyen felajánlások barátoktól a számlán. Csak nézem a kivonatot, és puty. Ja. Vagy lett egy jól fizető munkám, vagy jobban fizető munkám, vagy azokban a hónapokban ilyen csoda üzletek születtek, amire jó jutalékokat kaptam. Tehát, hogy Isten megáldotta a törekvésünket és az igyekezetünket. Meg azt, hogy elkezdtünk azon az úton járni, amire ő vezetett bennünket, hogy kijöjjünk az adósságból. És elkezdtünk változtatni és döntéseket hozni. És így ki tudtunk jönni. Ki tudtunk jönni. És rövidebb időn belül, mint ahogy gondoltuk. Ja, úgyhogy fantasztikus ez az alapelv, hogy kijönni az adósságból. Tehát tudni azt, hogy nem vagyok magamra hagyva. Soha. Amikor ott vagyok adóssággal, és elindulok a kijövetelben, akkor tudhatom, hogy nem vagyok ebben egyedül. Isten ott áll velem ebben a helyzetben, fogja a két kezemet, és vezet benne, és rendelkezésre áll. És rendelkezésedre bocsátja az ő forrásait. És ha kell, küld vevőt, ha kell, akkor megolvasztja emberek szívét, akik bizonyos döntéseket hoznak helyzetekbe. És csak, nekünk csak hitben lépni kell és elkezdeni. Úgyhogy egy jó kérdés, hogy mennyire vagyok eltökélt abban, amit Isten, tehát amire Isten vezet az anyagi életemben. Eltökélt vagyok arra, hogy engedelmes legyek annak, amit mond. Mi arra jöttünk rá, hogy bármink van, az az övé. Úgyhogy ezért most már megkérdezem én például, hogy költsünk-e erre, vagy sem. Tehát megkérdezem Istent, költhetünk rá? És ezért fontos az, hogy egy költés előtt persze nem az, hogy most szürke zoknit, vagy fehér zoknit, vagy vegyek-e zoknit, mert már nincs zoknim, vagy vegyünk-e kaját, vagy ne vegyünk kaját, nem ilyen döntésekre, hanem ilyen nagyobb volumenű dolgokban, vagy értékesebb dolgokban. Tud várni mondjuk egy éjszakát, mielőtt megveszem. Tehát várni. Legalább egy éjszakát, és megkérdezni Istent, hogy megvegyem. Szükségem van rá? Rájöttem arra, hogy a költéseinknek a 80% az impulzus vásárlás. Tehát most az étel, de az étel is egyébként. Teljesen más mondjuk, hogyha egy Tesco futára hazahozatod, mit tudom én, megnézed, hogy mikor hozzá ki 200 forintért. Teljesen más, hogy a bevásárló listádat átad, és ők kihozzák, és akkor mit te mondjuk, kerül 5000-be. Vagy elmész, azt már félig van a kosár, és a listára még semmit nem vettél. Tehát erre megy ki a játék, impulzus vásárlás. Az ember szívének kellenek ezek az impulzusok. Igen, a másik meg, hogy fú, ezt megéri, mert akciós. De az életben nem vennénk meg. Erre szoktam azt mondani, hogy de hát 50% off, mondja mire. Hát mondom, nem veszük meg, és még kerestünk is rajta. Tehát... mert ha most kiadom, akkor az 50%-át kidobtam az ablakon. Tehát, hogy... tehát, ha imádkozol, és egy kicsit lehűtöd magad előtte, az már redukálja a pénzköltést. És a pénzköltésből eredő problémákat és hibákat. Ezt az elkötelezettséget egyébként akkor nehéz megtenni, amikor bemész mondjuk egy ilyen médiamártba, és egyből mondjuk a médiamártban nem olyan jók. Azt láttam, az eladók azok tojnak a vevőkre. Az ilyen Euronix, vagy mit tudom, ezekbe a boltokba, tehát fél percig nem bírsz nézni egy tévét, és már jó estét kívánok, akkor melyiket csomagolhatjuk, vagy nem tudom már mi a duma, de nyomnak bele a vásárlásba, mert nagyon jól tudják, képeznek rá, hogy impulzus. Tehát bejött, tetszik neki, beszélek neki róla, nyugodtan kérdezzen, tötörö, nem hagyom magára, én beszélek, mert tudják azt, hogy az emberek impulzus vásárlók. És ezért taktikát kell változtatni. Azt kell mondani, hogy hát nem tudom, hogy megvegyem-e, de imádkozom felőle. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jó, akkor megyek a másik vevő, ezek egy pár perc múlva visszajövök, jó? Nem, akkor csak meg kell nyugtatni, én nem most fogok imádkozni, majd hazamegyek, és imádkozom fel, és majd holnap visszajövök. És akkor ő tudja, hogy ezt már nem látjuk holnap. Ja, tehát erre már nincs válaszok, ja, hogy holnapra eldöntjük. Úgyhogy Isten a jó sáfárokat keresi, és a jó sáfárok megadják a császárnak, ami a császári, Istennek azt, ami az Istené, ez Máté 22-21. Tehát ezért nem csalunk az adónkkal, vagy fukarkodunk az adakozásunkkal. Tehát adjuk, ami Istené, és adjuk azt, adjuk, ami a császári, tehát amit kell, ami a kötelesség, és adjuk azt, ami Istené. Oké? Okay? De gondolj bele, tényleg Isten ott munkálkodik a szívedben, ezen a területen. Akkor miért agyalnánk azon, hogy hogyan csökkentsem a tizedemet? Tehát ez annyira béna. Tehát így rafináltkodunk, hogy akkor most hogy csökkentsem? Miért? Vagy mindegy. A lényeg az, hogy Isten szívünkbe akar munkálkodni. És ez, hogy gyere ki az adósságból, ez egy fontos mérföldkő volt nekünk az életünkben. De azt gondolom, hogy ez nem csak nekünk, hanem bárkinek, mert ez a mai világban nem mi voltunk az egyetlen fehér hollók, akiknek kölcsöneik vagy hiteleik voltak, és bolond döntéseket hoztunk. Ja, de aztán itt van a másik, hogy ne manipulálj másokat. Soha ne manipulálj. Ez a másik alapkő, hogy ne manipulálj. Mit is jelent ez? Tehát mit tudom, ott van egy misszionárius, és csinálhat az ismerőseiből egy levelező listát, egy e-mail listát, akik támogatják őt, vagy akiket szeretné, hogy ők támogassák őt, ugye. És ezzel egyébként nincs semmi baj, tehát ha valaki ezt teszi, ezzel nincsen semmi baj. Egyszerűen csak akarjuk tudatni, hogy mi van velünk, mit támogatnak, hogyha támogatnak, ja, vagy mit támogathatnának, hogyha támogatnak, meg elmondhatjuk ezekben a levelekben, hogy mik a szükségleteink, eléjük tárhatjuk. De amit károsnak láttam én ezekben az esetekben, hogy sokan a misszionárisok közül az anyagi forrásukra tekintenek, amikor erre a listára. Tehát a várakozásuk és a látásuk, hogy ezek az emberek, egy lista, ők az én anyagi forrásom. Tehát onnan kell kimasszírozni lóvét. De nem ők az én anyagi forrásom, hanem ő az én anyagi forrásom. És ha ő az én anyagi forrásom, akkor őket nem kell manipulálni. Úgyhogy lehet fölmenő, de hát, uram, hogyha nem küldöm a hírlevelet, akkor az, aki mindig is adott, nem fog pénzt küldeni. És akkor Isten azt mondja erre, hogy nyugi. Ha azt akarom, hogy adjon, akkor majd szólok neki. Mert ő az anyagi forrásom, nem ők, nem a lista, hanem ő. És hogyha ő mondja neki, akkor ő adni fog. Volt valaki egyébként, aki emiatt nem küldte el a hírlevelet, mert túlságosan ettől a hírlevéltől és ezektől az emberektől függött, észrevette a szívében ezt, hogy ezek az emberek az én anyagi forrásom. És Isten rászólt, és akkor nem küldte el a hírlevelet, és az illető, aki rendszeresen ilyen 100.000 forint értékben küldött neki pénzt, körülbelül ennyit, bármikor, amikor küldött hírlevelet, akkor 100.000 forintot kapott tőle. És most nem küldte el, és nem kapott. Ugye? Hát uram! Akkor most hogy van ez? Rám szóltál, hogy ne küldjem, meg túlságosan függök ezektől az emberektől. Azt mondtad, ha akarod, hogy adjon, akkor úgy is szólsz neki. És Isten azt válaszolta neki, ez így van. Pontosan. Nyilvánvaló, hogy most nem szóltam neki. És azért nem küldött. Ja. És megmutatta neki azt, hogy az ő várakozása a listától volt. És nem Istentől. És könnyen átválthat egyébként a szívünk. És ilyenkor kezdődik a manipuláció, amikor a várakozásunk nem Istentől van, hanem emberektől. Mert akkor nekem masszíroznom kell azokat az embereket. Manipulálnom kell, hogy adjanak. És ez egy csapda. Úgyhogy egy jó kérdés, ki az én forrásom? Emberek vagy Isten? Kitől várom a gondoskodást? Célozgatok-e, amikor olyan emberek társaságában vagyok, akik tudnának támogatni. Oké, tehát nem egyenesen kérek mondjuk, hanem célozgatok, manipulálok. De erről majd fogunk egy kicsit később beszélni, majd az adakozás ajándékával kapcsolatosan, mert akinek megvan az adakozás ajándéka, az 600.000 méterről kiszagolja a manipulációt. Akkor is, amikor valaki nem tiszta a pénzügyekkel, és akkor is, amikor valaki manipulálni akarja, hogy adjon. Ja, úgyhogy... Még egy gondolat, vagy kettő ezzel kapcsolatosan. Igen, a manipuláció ez egyfajta boszorkányság, lehet, hogy hülye hangzik, de az, mert igazából nem Istenben bízunk, hanem a magunk erejében bízunk, és a magunk meggyőző erejében, a magunk beszélőkéjében bízunk, hogy kicsikarjunk pénzt, és nem Istenben, és nem Isten erejében, nem Isten meggyőzésében, az emberek szívében, aki készteti majd őket, hogy adjanak. Ja, és ez egyébként Isten képes gondoskodni a manipulációm nélkül is rólam. Ja. Tehát volt egy misszionárius, aki rendszeresen meglátogatott bennünket, a hírközösséget, és mindig adtunk neki egy 10.000-est. Mondtam Évának, Isten tisztelt után, hogy adjon egy 10.000-es neki. Egyszer nem adtunk, azóta nem láttam. Ja. Mondtam magamban, gratu. Ja, tehát az egész szív kérdése. Máté 6.21, ahol a kincsem, ott a szívem. Ahol a kincsem, ott a szívem. Amikor emberek elkezdik befektetni a kincseiket Istenbe, a helyi gyülekezeten keresztül, akkor a szívük az követni fogja. Úgyhogy ha azt akarod, hogy a szíved azt kövesse, ami Isten szívén van, és ez a helyi gyülekezet és az elveszett emberek, akik még Isten nélkül élnek, akkor tedd a kincsed oda. Tedd az elveszettek felé, abba azokban a szolgálatokban, ami az elveszettekről szól, és tedd a helyi gyülekezetbe, aki azon van, hogy az elveszetteket eléri. Ja, úgyhogy a szíved az pedig követni fogja. Amikor Isten emberei megragadják ezt a kijelentést a szívben, az adakozás kijelentését, akkor onnantól kezdve emberek szolgálni akarnak. Szolgálni akarnak. Azt akarják, hogy a gyerek szolgált menjen, vagy egyre jobb legyen, gyümölcsöző legyen, akarnak fiatalok felé szolgálni, mit tudom én kik felé, szegény családok felé, tehát munkatársak akarnak lenni, a missziókat támogatják, tehát amikor ez belobban a szívben. És az egész atmoszféra meg tud változni a gyülekezetben, amikor rájövünk erre az egészre. Ja. Amikor megragadjuk ezt a tizedelvet, az adakozás elvét, a bőkezűség elvét. Oké, aztán a harmadik alapkő, tehát az első gyereké az adósságból, második alapkő az, hogy ne manipulálj másokat, harmadik alapkő pedig az, hogy adj, adakozz. Tehát, hogy adjunk. És ez volt Isten vezetése számunkra, ez az utóbbi időben, utóbbi pár évben, hogy adakozz a tized fölött. Adakozz. Adakozz embereknek. Most nem arról van szó, hogy nem feltétlenül az, hogy most a kosárba, egy Isten tisztelet kosárba tizeden felül teszek, az is van, de egy adakozó életet élni emberek felé, ott, ahol vagyok. Lehet, hogy hívő, lehet, hogy nem hívő, de csak helyzetekben adakozik az ember. És tehát azóta, hogy ezt éljük, már lépünk ebbe a harmadik dologban is rendszeresen, tehát csak szinte minden hónapban jön valami extra. Ja, tehát most kaptunk 450 dollárt valahonnan, az mit tudom én mennyi, 120-130 ezer forint. Múlt hónapban egy barátunk, akit már 2 éve nem láttam, csak lájkolom a Facebookon a családi fotókat, meg mit tudom, néha írogatunk egy-egy mondatot egymásnak, küldött 25 ezer forintot. Ja. És fölhívtam, hogy hát nagyon köszönjük. Ja, nem tudtam más mondani. Ezt mondja, Isten a szívünkre helyezett titeket. Ja, úgyhogy, tehát Isten tényleg megáldja a bőkezűséget. Olvastam sztorikat is erről, amik ilyen nagyobb volumenűek. Tehát ott volt egy család egy gyülekezetbe, és kértek kölcsön, olyan helyzetbe kerültek, hogy kértek kölcsön olyan 400 ezer forintnyi összeget, mert valami betegség lehetett, hogy valami, tehát krízisbe kerültek, és szükség volt rá. És az, akitől kérték, az nem kérte vissza. De ők vissza akarták adni mindenképpen, mert úgy érezték, hogy Isten vezeti őket arra, hogy adják vissza. És volt valami tévéadás, azt hiszem, a 700-as klubba, az ATV-n szokott ez lenni, és ott volt egy ima a végén, a Pat Robertson imádkozott, és ott volt egy pár mondat, ismeret szava, hogy úgy imádkozott, hogy azt mondja, hogy és most imádkozom ez egy adós családért, aki, hogy ilyen természetfeletti módon visszatudják azt a pénzt adni, ami... És ők pont nézték ezt, és Isten kijelentette a szívükbe, hogy ez nekik szól. Tudod, aki imádkozott, fogalma se volt, ez csak így őt is Isten vezette az imában. Ja. És aztán utána elmentek az Isten tiszteletet, volt tanítás az adakozásról, bátorították őket, hogy először adjanak a gyülekezetnek, és aztán adakozzanak oda, ahová Isten vezeti őket, és elkezdtek az emberek oda menni hozzájuk, és a zsebükbe dugni pénzt. És miután hazamentek, megszámolták, és 400 ezer forint volt pontosan. És vissza tudták adni. Ja. Mert Isten úgy vezette őket, hogy adják vissza. Ja. Aztán egy másik sztori, ott volt egy fickó, autóbalesetet szenvedett, tolószékbe került, de nem vált rokkantá, hanem 3 hónapig tolószékbe. Utána még 3 hónapig fekvőgipszet kellett, hogy viseljen. És amikor a prédikálás volt az adakozáson a gyülekezetében, azt hiszem, hogy két hét telt el a baleset óta, tehát tolószékben volt még. És a balesetben a teherkocsija, amivel dolgozott, az gajra ment, tehát totálkár volt. Persze nem is tudta használni, hiszen tolószék meg fekvőgipsz, tehát dolgozni se tudott, de még csak biztosítása sem volt, úgyhogy hát tudod, 6 nap múlva mire fölgyógyulok, tehát még autóm sincs, amivel tudnék dolgozni, tehát a munkámat is elveszítettem. És azon az estén, amikor az adakozásról tanítottak, akkor sokan oda mentek hozzá, és adtak neki pénzt. Mert hogy Isten így vezette ezeket az embereket. És mire hazaért, azt hiszem, mit tudom, ilyen 600 ezer forint, hogy mennyi jött össze neki, és talált magának egy ilyen öreg teherkocsit, amivel még úgy nagyjából tud dolgozni, de hát hogy dolgozhatott volna, hiszen tehát tolószék, meg fekvőgipsz, meg anyám kínja, minden baja volt. És aztán, ahogy imádkozott ezért az egészért, Isten vezette őt, hogy ezt a 2000, vagyis nem az, hogy 2000 dollárt, tehát 100 dollárosával adjon 20 embernek. És megmutatta neki, hogy kiknek. És elkezdett elmenni hozzájuk. Hát úgy, ahogy tudott. Elkezdett elmenni hozzájuk, és a következő este ment, felkereste őket, odaadta ezeknek az embereknek, családoknak a pénzt, és pár napra rá Isten egy fickónak azt mondta, hogy vegyen neki egy vadi új teherkocsit. És megvette, és elvitte neki. Hihetetlen. Tehát még mindig sérült volt. Yeah. Nem tudta vezetni, de Isten úgy vezette őt, hogy imádkozzon a gyógyulásáért. És Isten 2 héttel a baleset után meggyógyította. Yeah. Úgyhogy másnap, 2 hétre a baleset után ment az új teherautójával dolgozni. Ja. Hihetetlen. Csak engedelmesnek lenni abban, amire Isten vezet bennünket. És ő a mi forrásunk, és ő vendégeket küld hozzánk, akik kopogtatnak az ajtón. Oké, tehát Isten meg akarja érinteni a szívünk magját, legbelül. Csodákat akar tenni az életünkbe, de legtöbbször a szívben kezdi. És hol kezdi? Az anyagi engedelmesség területén. Mert azt tudja leginkább fogságban tartani. És lekötözve tartani az embert. Úgyhogy bíz és engedelmeskedj. Ja, bíz és engedelmeskedj. Ez a Robert Morris mesélt még egy sztorit. Azt mondja, hogy mert őt hívogatják így különböző gyülekezetekbe az anyagi pénzügyekről tanítani, vagy prédikálni gyülekezetekbe. És azt mondja, az egyik helyen, egyik gyülekezetben tanított az adakozásról, és Isten szellem így megérintette az embereket, megmozdította őket, és adakoztak a gyülekezetnek hatalmas módon, és egymásnak is. És az egyik este egy házas pár jött oda hozzá sírva, zokogva, azt mondja, zokogva, és azt mondja, hát mi van? Hát hoztak egy borítékot, és azt mondja, az Úr szólt hozzánk ma este, hogy az összes pénzünket, ami a bankszámlánkon van, azt adjuk oda neked. És zokogtak, mert... és nem, tehát az volt Istennek az utasítása, hogy a szívükben, hogy adják oda Robertnek, hogy ő kezdjen vele valamit. És Isten ebben a pillanatban szólt ő hozzá, vezette őt. És ő abban a pillanatban, hogy megkapta, tudta, hogy mit kell vele tennie. És megkérdezte őket, hogy oké, szóval, azt csinálok vele, amit akarok? Igen, azt. És fogta, mert nem pénz volt benne, hanem csekk. Fogta, és így összetépte. És akkor azt, hogy összeroskadtak. És nem tudom, hogy emlékeztek-e Ábrahámra, amikor Izsákot áldozta föl. Vagy úgy volt, hogy Izsákot, a fiát föl kell áldozza. Vagy Dávid és a vitézeire, amikor azt mondta, hogy szomjas vagyok, és Dávid vitézei az életüket kockáztatva mentek át az ellenséges vonalakon, és hoztak vizet Dávidnak, mert Dávid... És Dávid, amikor hozták a vizet, és látta, hogy mekkora dolgot tettek ő érte, azt mondja, én ezt nem fogom elvesztegetni arra, hogy megígyem. Mert akkor ez az egész csak arról szólna, hogy az én szükségeimet megelégítették. Hanem fogta és kiöntött a vizet. És Ábrahám meg, amikor már emelte a kést, hogy feláldozza azt a fiút, akit az ígéret fia volt, tehát ilyen hülye, hogy lehet Isten, hogy elkéri azt, akit megígért, hogy ő benne áldatnak meg a föld nemzetségei, és most még gyereke sincsen, de azt kéri, hogy jöjjön meg, akkor hogy fognak meg? De hitt Istenben, hogy akkor, ha én most azt akarom, hogy megöljem, akkor valószínűleg föl fogja támasztani, vagy valamit fog csinálni. De ha ezt Isten megígérte, akkor ez így lesz, és hogyha Isten azt mondja, hogy jöjjön meg, áldozom föl, akkor meg föláldozom. És amikor beledöfte volna a kést, akkor Isten angyala megállított, hogy állj. Állj. És ott volt elkészítve egy kos a bokorba, beakadva, szarvan elfogva, és az kellett feláldozni végül. Tehát ez a család, egy házaspár, Ábrahám és Dávid vitézei, ezek a hit engedelmességének a próbáján mentek át. És valami olyas valamit tapasztaltak meg, azáltal, hogy készek voltak tényleg odaadni és feláldozni mindenüket, és aztán Isten nem kérte el végül, de a szívükben egy olyan munkát elvégzett Isten, amit semmi más nem tudott volna megtenni. És semmilyen más terület. És ez a házaspár egy életre megváltozott. Tehát az életük megváltozott gyökeresen. Már nem ugyanazok az emberek voltak. Nem tudni, mennyi pénz volt, hogy Robert mesélte ezt a sztorit. Nem tudni, mekkora összeg volt, de számukra hatalmas összeg. És Isten szemében meg ez meg egy nagyon drága dolog volt. Ja, úgyhogy ebben ott van egy elv, amit megtanultunk mi is, így az adakozásban, ez az AE elv, azonnali engedelmesség. Azonnali engedelmesség. AE. Tehát ha hallod Isten hangját, engedelmeskedj. Oké, mert ez a házaspár például, vagy a Dávid vitézei, vagy Ábrahám is. Tehát ezek azonnal engedelmeskedtek. Ha vártak volna, akkor elindult volna az agyalás, elindultak volna az én gondolataim, ugye, vagy a más bölcs emberek gondolatai elindulnak, és akkor megy az agyalás. Mennyi pénz is, akkor ez sok, inkább imádkozunk még egy estét azért. Jó. De az veszélyes lett volna, amikor egyszerűen Isten világosan közölte velük. És néha, ha várunk, Az ördögnek egyből jönnek az ötletei. Egyből jönnek az ötletei, hogy kifogások, hogy miért ne csináld azt, vagy tehát miért ne csináld azt, amit Isten a szívedre helyezett azzal a dologgal kapcsolatosan. Tehát minél tovább válsz, annál több időd van arra, hogy az elméd és az érzelmeid befolyásolásra megkerüljenek. Tehát, hogy felhők kerüljenek az üzenet elé. Ami világos volt már az első körben is Istentől. Ja, úgyhogy, ha Isten szól, tedd meg. Bíz és engedelmeskedj most. Nem kell esélyt adni a sátánnak, nem kell megracionalizálni a dolgot. Ja, úgyhogy gyere ki az adósságból, ne manipulálj másokat, és adj Isten vezetése szerint. Hogyha ezt az alapot vetitek, akkor majd meglátjátok, hogy Isten mit fog bennetek és a környezetetekben tenni.